A vonalban pedig itt van velünk Plecser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője. Szervusz, Tamás!
Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Kicsit, hogyha a bibliai példát vesszük, vagy az ottani szöveget, akkor mondhatnánk azt kis áthallással, hogy kezdetben volt az orosz-ukrán konfliktus, aztán utána mellé jött az izraeli-iráni, aminek hát nyilván nem már voltak előzetes hatásai, és azt is tudjuk, hogy évtizedek óta tart, tulajdonképpen csak az intenzitása változik. Hogyan hatnak, illetve hatottak a geopolitikai események az olaj- és gázárakra?
Hát ugye a két héttel ezelőtti állapothoz képest, amikor tulajdonképpen ez azon előtti állapot, mielőtt még kijöttek volna azok a szóbeszédek, mely szerint ugye Izrael Irán megtámadására készült, körülbelül egy ilyen 64-65 dollár körüli Brent ár volt. Ez ugye a szóbeszédek majd a június 12-i támadás hatására egy olyan 77-78 dollárig emelkedett ez a kurzus, majd most az utóbbi két napban ugye visszafele mentünk, és hát 68 dollár körül van jelenleg a Brent típusú kőolajnak az ára. Tehát egy nagyon erőteljes és nagyon nagy volatilitás mellett változott a nyersolajára a világpiacon, annak függvényében, hogy ez a háború éppen milyen státusában, milyen pozíciójában van.
Egyébként ugye Irán legutóbb, ha jól emlékszem, volt egy olyan hír, hogy az iráni parlament elfogadta, hogy akár le lehet zárni a Hormuzi szorost. Ha esetleg megkockáztatna egy ilyen lépést, milyen hatásai lennének a világpiacra?
Igen, hát ugye ami nagyon fontos ebben az egész eseménysorban, ha megnézzük magának a kőolajnak a kínálatát, ebben nem volt semmifajta változás. Tehát a kőolaj ugyanúgy folyik keresztül ezen a bizonyos hormuzi szoroson, amit az arab-öbölbeli országok termelnek, illetve hát maga Irán is ugyanúgy exportálja a saját kőolaját. Tehát nem volt igazából ebben jelentős változás. Én azt gondolom, hogy a hormuzi szorosnak a lezárása egyébként az egy végleges lépés, egy nagyon szélsőséges lépés lenne az iráni rezsim részéről. Valószínűleg akkor lépnék meg, hogyha ők teljes mértékben belennének szorítva, a sorokban lennének szorítva, és nem lenne más lehetséges válaszlépésük. Nem itt tartunk. Én ezért azt gondolom egyébként, hogy ennek a lépésnek a valószínűsége nagyon alacsony. Az, hogy az iráni parlament elfogadta, az önmagában nem sokat jelent, mert nem ez a testület az Iránban, aki a végleges döntést hozza. Ugye e fölött jóval egy komolyabb, egy más testületek vannak, amelyek ugye ezt a döntést meghozzák. Tehát ezzel inkább Irán fenyegetőzik, hogy fenntartsa az olajárát, hiszen a számára pozitív, mint termelő számára, de nem látom ennek a komoly realitását, hogy ezt a lépést megtennék.
Egyébként Iránnak kik a legfőbb vevői, kinek tudja eladni az olaját?
Gyakorlatilag a nyersolajának most már a több mint 90%-át Kína veszi meg, ugyanis a meglevő nyugati szankciók miatt a kínai vevők azok, akik ezt a kockázatot bevállalják, hát nyilván egyébként a szankciók miatt jelentős diszkonttal tudják ezt a kőolajat megvenni, mondjuk a dubai kőolaj félékhez képest, olyan 3-4 dollárral olcsóbb az iráni kőolaj.
Jó minőségűnek mondható egyébként az iráni olaj?
Igen, ezzel nincsen semmi probléma, nekik vannak ugye könnyebb kőolajaik, ilyen kondenzátum jellegűek, illetve van iráni nehéz olaj is, nagyon széles skálán mozog maga a kőolaj minősége, de ezzel egyébként nincsen semmi probléma magával a kőolajjal, amit ők kínálnak, ez egy jó fajta, jó típusú kőolaj, amit a világ finomítója egyébként szívesen vásárolnának.
Nézzük meg egy kicsit Oroszországot. Ott ugye az a háborús konfliktus már eléggé elhúzódónak látszik, több éve tart. Ők hogy állnak most az energiahordozóikkal? Találnak piacot az olajuknak, illetve a gáznak?
A kőolajjal nincsen problémájuk. Itt ugye India, Kína a legnagyobb vásárlói ennek az orosz kőolajnak. Ami ugye problémát jelent számukra a nyugati szankciók miatt, hogy az eljuttatása ezeknek a vevőknek, illetve a pénzügyi elszámolás a sokkal problematikusabb, mint korábban, jóval magasabb költség mellett is folyik, és a kőolajuk egy jelentősebb diszkonttal forog a vezető kőolajtípusokhoz képest, mint a háborút megelőző időszakban, pont amiatt, mert hogy ennek a kőolajnak a vásárlása ugye jelentős pénzügyi kockázatokkal járhat, mondjuk a lebonyolító bankok vagy biztosító cégek számára, hiszen kikerülhetnek például az amerikai dollár elszámolási rendszerből. De egyébként eladni el tudják a terméküket, nyilván jelentősebb diszkonttal, mint korábban is, jóval körülményesebb módon, mint amikor alapvetően Európa felé adták el a nyersolajat, illetve a nyersolaj termékeiket. A földgázban már nem ez a helyzet, a földgázban gyakorlatilag a piacaik, a jó fizető nyugati piacaik nagy részét elvesztették ők, ugye Kína felé, Törökország felé, illetve egy-két európai uniós állam, mint Magyarország, illetve Szlovákia felé értkeztenek még földgázt az oroszok. Illetve emellett még van egy cseppfolyós földgáz értkeztésük is, ez is egyébként egy része Nyugat-Európában megy, más része a világ más felébe.
Szóba került az Egyesült Államok, és ugye azt tudjuk, hogy amikor Donald Trump megérkezett újra az elnöki székbe idén januárban, akkor ő már akkor is hangoztatta, illetve előtte is, hogy a hagyományos energiahordozóipart fel kívánja lendíteni, nevezetesen ugye a gáz és olaj kitermelést. Hogyha visszanézünk, most nagyjából azért eltelt fél év január óta, vagy szép lassan eltelőben van, mit látunk ezekből az ígéretekből?
Talán egy része az ígéreteknek valóban teljesülni látszik, és ez nem csak az olajipara, hanem egyébként generálisan a bányászati iparra igaz. Felgyorsultak jelentősen az engedélyek átadása, illetve maga az egész engedélyezési folyamat. Azért példát mondjak, korábban mondjuk egy olaj- vagy gázvezeték engedélye, az 3-4 évet is be is tellett az Egyesült Államokban, ezt megpróbálja a Trump kormányzat mondjuk egy év alá csökkenteni, hogy minél gyorsabban haladjanak ezek a beruházások ebben az iparágban. Máskor azonban maga az iparág felpörgetése az nem igazán sikerül, főleg azért, mert hogy az olajár itt elsősorban itt az irán-izraeli konfliktus előtt, de hát ugye most is tulajdonképpen egy olyan szinten van, ami nem igazán ösztönzi alapvetően az olaj- és gáztermelőket arra, hogy a termelésüket növeljék. Tehát egy ilyen 6 vagy 70 dollár alatti VTI ár az már nem egy ösztönző szint, ha esetleg ez az amerikai nyersolajtípus ára lemegy 60 dollár alá, akkor így kifejezetten fékezőleg hat az olaj- és gázipari befektetésekre, mivel nem elég magas az olajár arra, hogy a cégeket ösztönözze a beruházásra. Tehát fele más tulajdonképpen ennek a Trumpi politikának a hozadéka.
A kőolaj exportáló országok szövetsége esetlegesen tervez további kapacitás növeléseket, ahogy tette azt az elmúlt hónapokban? Ezzel kapcsolatban lehet valamit látni, vagy vannak valamilyen piaci várakozások?
Igen, úgy tűnik, hogy augusztusban is jó eséllyel egy újabb 400.000 hordó per napos termelésnövelés lesz az OPEC részéről. Ez gyakorlatilag az a 2023-as önkéntes termeléscsökkentés, amit Szaúd-Arábia és néhány vezető olajtermelő az OPEC-en belül tett. Ennek az önkéntes termeléscsökkentésnek a mértékét fogják vissza most ezek a felek. Ugye itt már volt egy májusban, júniusban és júliusban is egy ilyen 411.000 hordó per napos termelésnövelés, valószínűleg augusztusban is egy hasonló lépés lesz, ami azt jelenti, hogy ennek a 2,2 millió hordós visszavágásnak tulajdonképpen most már a 80%-át visszaadta a piacra az a néhány OPEC tagállam, aki emellett döntött. Úgyhogy igen, valószínűleg rövid távol ők tovább növelik majd a kínálatukat.
Magyarországon esetleg várhatók-e a továbbiakban olyan irányú kutatások, hogy gázmezőket vagy esetlegesen olajmezőket találjanak?
Hát ugye itt a MOL, illetve mellettük még több cég próbálkozik ezzel. Nyilván, ha bárhol találnak értelmezhető mennyiségű kőolajat és földgázt, azt szívesen kitermelik, mivel Magyarország alapvetően infrastruktúrával jól ellátott ország. Ez azt jelenti, hogy viszonylag könnyen el lehet szállítani ezt a kitermelt kőolajat vagy földgázt a fogyasztók irányába. A probléma az, hogy ugye Magyarország biológiailag már nagyon komoly mértékben feltárt, ahol voltak ilyen lelőhelyek, ott már gyakorlatilag megindult a termelés, és már letermelték a mezőket. Tehát nagyon kevés olyan lelőhely van, ahol még lehet olyan mennyiséget találni, amit ugye érdemes kibányászni. Mindig azért okoznak meglepetést a cégek. Van egy-egy ilyen találat, mint mondjuk a morvecsési kútjai az utóbbi időszakban. Tehát azért lehet bizakodni abban, hogy lesz még olaj és gáz találat, és olaj és gáz új lelőhely Magyarországon. Ennek a mértéke valószínűleg azért nem lesz sorsfordító Magyarország számára, tehát nem leszünk sajnos egy olajnagy hatalom.
Köszönöm szépen, az elmúlt percekben Plecser Tamást hallották, az Erste olaj- és gázipari elemzőjét. Nagyon szép napot kívánunk neked, szervusz!
Köszönöm szépen!